45. fejezet.
Hát, mindannyian nagyszerű munkát végeztetek, mosolygott Narcissus boldogan. Ennél jobb végkifejletet nem is remélhettem volna. Megszereztük a tekercseket, legyőztük a kalózokat, a felszabadítók pedig üres kézzel távoztak. Ó, nagy kár, hogy Rufus Pollónak és annak az Anno Barbusnak sikerült elmenekülni. De biztos vagyok benne, hogy hamarosan kézre kerülnek, és elbánhatunk velük. Ó, elnézéseteket kérem. Foglaljatok helyet. Hozhatok egy kis frissítőt? A Ravennából idevezető fárasztó út után bizonyára szeretnétek enni és inni valamit, nem de?
A császár titkárával szemben ácsorgó három zilált külsejű, sárfoltoktól borított, borostás és véreres szemű alak közül Vespasianus válaszolt. Igen, az jó lenne. Köszönjük. Míg Narcissus a szolgájáért kiáltott és parancsokat adott, vendégei lerogytak a titkár asztal előtti székekre. Kátó nem feledkezve meg a rangjáról, mielőtt leült volna, megvárta, amíg Vespasianus és Vitellius helyet foglalnak. Amint az ifjú centúrió is leült, Narcissus izgatott arccal áthajolt az asztal fölött.
Hát érjük a lényegre. Hadd lássam a tekercseket.
Vespasianus felemelte a kis oldalzsákját és kicsatolta a szíjakat. Aztán egyenként elővette és az asztalon át Narcissus felé csúsztatta a tekercseket. A császár titkára nyílt áhítattal bámulta az iratokat, majd Kátóra pillantott.
Gondolom, már kitaláltad, mik is ezek valójában.
Igen, uram. Vespasianus megrezzent. Én azt hittem, nem fontos. Narcissus ismét a tekercsek felé fordult, észre sem véve a prefektus pillanatnyi döbbenetét.
A Szibilla jóslatai,
mondta Narcissus halkan.
Alig tudom elhinni, hogy valóban léteznek. És most mégis itt vannak, mint valami álom.
Közel sem volt az megszerezni őket, dörzsölte meg az állát Vespasianus. El sem tudod képzelni, mennyi vér folyt értük.
Igen, biztos vagyok benne, hogy olvashatok majd erről a jelentésetekben,
mosolygott rá Narcissus.
Ígérem, sem én, sem a császár nem leszünk hálátlanok az erőfeszítésetekért.
Ez nagyon megnyugtató. Narcissus tudomás sem vett a megjegyzésről, a tekercseket nézte. Kátónak úgy tűnt, megérinteni is alig meri őket. Ami nagyon is érthető, gondolta, hiszen a tekercseket maga a küméi Szibilla írta, sok-sok év jóslatait és az istenek akaratának tolmácsolását tartalmazták, megmutatva a világ legnagyobb népének jövőjét. A legkevesebb, hogy az ember tisztelettel viseltetik irántuk. Mégis volt valami Narcissus tekintetében, ami zavarta Kátót. Mintha kapzsiság vagy becsvágy lett volna. Vagy mindkettő? Nyilvánvalóan látszott, hogy Narcissus tisztában van a tekercsek nyújtotta hatalommal. Ugyanakkor látszott a titkár félelme is, ahogy keze egy pillanatra megállt a levegőben, mielőtt ujjai megérintették volna az ősrégi börtökokat. Ám ha a jóslatokban valóban rejtezik valamennyi igazság, akkor e tudás kétélű fegyver. Kátó azon tűnődött, ha Narcissus helyében lenne, vajon a tudás szomja győzedelmeskedne azon a félelme felett, hogy esetleg túl sokat tudjon meg arról, mit tartogat a jövő a birodalom számára. Elvégre mi értelme van előre tudni a birodalmat fenyegető csapásokról és a személyes tragédiákról, ha semmit sem tehetünk a sors ellen? A tudatlanság néha áldás, gondolta Kátó fanyar mosolyal. Vespasianusra és Vitelliusra pillantott azon merengve, vajon ők is osztják-e a tekercseket illető véleményét. Vespasianus talán. Azt azonban nehéz volt elhinni, hogy a nagyra vágyó, könyörtelen Vitellius képes lenne ellenállni a tekercsek csábításának. Gyerünk, mondta Vitellius fintorogva a császár titkárának. Nem harapnak. Narcissus fürkésző pillantást vetett a tribunusra, majd előre hajolt és maga elé húzta tekercseket.
Később megnézem, amikor rájuk tudom szánni azt az időt, amit megérdemelnek.
Ó, bizonyára nagyon érdekes olvasmányú szolgálhatnak, mosolygott Vitellius. Feltéve, ha nem olyan kétértelműek és homályosak, mint a jóslatok általában. Ha netán segítségre lenne szükséged.
Köszönöm, Vitellius, de biztosan elboldogulok majd.
Ahogy Vitelliusra pillantott, Kátó úgy érezte, jól jártak, hogy Vespasianus átvette a hadjárat vezetését, és védelmébe vette a tekercseket, amikor azok ismét római kezekbe kerültek. A Ravennából Rómába vezető út során Vespasianus egy pillanatra sem adta ki a kezéből a zsákot, amiben a tekercsek voltak. Cato mindvégig szemmel tartotta a prefektust, de egyszer sem látta, hogy Vespasianus akárcsak babrált volna az oldalzsák szíjaival. Persze lehetséges volt, hogy Vespasianus megkockáztatott egy gyors pillantást egy olyan éjszakán, amit a szabad ég alatt vagy a hadsereg valamelyik pihenő helyén töltöttek, ám Cato kételkedett ebben. Úgy tűnt, Vespasianus az új gazdagokra olyannyira jellemző módon igyekezett mindig helyesen cselekedni. A parancs úgy szólt, anélkül vigyel a tekercseket Narcissusnak, hogy elolvasná őket, akkor nehéz volt elképzelni, hogy Vespasianus akár csak egy röpke pillantás erejéig kinyitotta volna a zsákját. Vitelliusban ezzel szemben nem lehetett megbízni. Cátot nem verte át az ostoba magyarázattal, hogy egyedül próbálta visszaszerezni a tekercseket. De mint mindig, a körmönfont arisztokrata most is gondoskodott arról, hogy védve legyen. Cato azonban biztosra vette, hogy ha Telemachus nem ejti fogjul, Vitellius megtartotta volna magának a tekercseket.
Mi lesz, miután elolvastad őket? Kérdezte Vespasianus.
Hogy mi lesz? Húzta össze a szemöldökét Narcissus. Ezt meg hogy érted?
Mi lesz a tekercsekkel? Gondolom, átadod Jupiter templomának, hogy a többi tekercs mellé kerüljenek.
Ó, nem fogom ezt tenni,
nevetett Narcissus. Vespasianus a császár titkárára szegezte a tekintetét.
Nem értem.
Azt hittem, ez az egész ügy lényege, hogy egyesítsük a tekercseket.
Miért akarnék ilyet tenni?
Hogy meg lehessen vitatni a jóslatokat.
Kik vitatnák meg?
Vespasianus felnevetett.
Hát, a császár, a papok és a szenátus.
Pontosan, bolintott Narcissus. Kimondtad helyettem a lényeget?
Sajnálom, de nem értem.
A császár titkára mosolyogva hátradőlt a székében.
Ha az emberek belenézhetnének a tekercsekbe, könnyen lehet, hogy a jóslatokat saját politikai céljaikra használnák fel.
Bár megtehetnénk, vigyorodott el Vitellius. Nem mindenki olyan, mint te, fordult felé Vespasianus ingerülten.
Valóban nem, de sokan vagyunk ilyenek. Túl sok időt töltöttél távol Rómától, Vespasianus. Rengeteg olyan szenátor akad, aki magasabb hivatalról ábrándozik. Vitellius szemei kajánul megcsillantak. De ha ők maguk nem is, a feleségük biztosan. Vespasianus lesütötte a szemét, így próbálva elrejteni az idegességét.
Érted már a dilemmámat? Hajolt előre Narcissus. A császárnak nagy megnyugvást jelentene, ha minden szenátor úgy szolgálná Rómát, ahogy te. Nem sokan vannak, akik inkább a saját céljaikat szolgálják. Nem engedhetjük, hogy tudják, milyen sors vár ránk. Ezt bizonyára te is így véled.
Vespasianus felpillantott.
Én úgy vélem, el akarjuk vesztegetni a lehetőségét, hogy a kezünkbe vegyük a jövőnket. Hogy azt a birodalom legkiválóbb elméjére bízzuk.
Ó, igen, felelte Narcissus. Csak hogy a legkiválóbb elmék nem mindig a legjóindulatúbbak, ha érted, mire gondolok. Minden esetre túl veszélyes Róma jövőjét néhány látomásra bízni, amelyeket valami félőrült jósnő firkált le még akkor, amikor a város alig volt több egy falunál. Valójában nem számít, mi áll ezekben a tekercsekben. Csak az számít, hogy a megfelelő emberek tudjanak a létezésükről. Így félhetnek attól, hogy vajon mi állhat bennük. Ebben rejlik az igazi értékük, legalábbis nekem és a császárnak. Így már érthető, Vespasianus.
Vespasianus bolintott.
Remek, mondta Narcissus. Akkor bizonyára azt is megérted, miért nem szabad beszélned senkinek a tekercsekről. Jelenleg csak egy maroknyian tudnak a létezésükről. Szeretném, ha ez egyelőre így is maradna.
Vespasianus elmosolyodott.
De te persze egy pillanatig sem fogsz tétovázni, hogy a saját céljaidra használd a tekercsek tartalmát.
Narcissus arcán harag suhant át, aztán megszólalt.
Én Claudius császárt szolgálom, ahogy te is. Arra fogom használni a tekercseket, hogy gondoskodjak a császár biztonságáról.
Metsző tekintettel néztek egymásra, majd Narcissus összezárta a kezeit a tekercsek fölött, és folytatta a mondandóját.
Nem akarlak megsérteni titeket a kéréssel, de tegyetek esküt, hogy senkinek sem beszéltek erről az ügyről. Csak azt kérem, értsétek meg, hogy a birodalom egysége függ a titoktól. Egyetértetek velem ebben?
Jól gondolom, ha nem értek egyet, akkor csendesen eltűnök?
Persze. Méghozzá úgy, mintha sem te, sem a családod nem léteztetek volna.
Ez esetben egyetértek.
Köszönöm, mosolyodott Narcissus.
Vitellius?
Vitellius azonnal bólintott. Narcissus végül Kátó felé fordult, az ifjú centúrió pedig érezte, hogy jeges félelem fut végig a gerince mentén. Jól tudta magáról, hogy minden szempontból feláldozható. Mégis sikerült elég bátorságot összeszednie, hogy kihúzza magát és állja a császár titkárának tekintetét.
Érdeklődve figyeltem az előmeneteledet, centúrió. Ígéretes katonának bizonyultál. Persze a sors nem mindig részesít minket méltó jutalomban mindezért, amit a császár szolgálatában teszünk.
Há, finoman fogalmazva, gondolta Kátó. Ennek ellenére szerényen bólintott.
Azért vagy itt, mert tudsz a tekercsekről, nekem pedig tudnom kell, megbízhatok-e benned és Makró barátodban. Én biztos vagyok benne, hogy megérted, milyen fontos titokban tartanunk az ügyet, és semmit sem nyerhettek azzal, ha akár csak egy szóval is megemlítitek a tekercseket. Valójában mindent elveszíthettek. Nem akarlak egyikőtöket sem elhallgattatni. Borzalmas pazarlás lenne. Márpedig a birodalom nem engedheti meg magának az ilyen pazarlást.
Narcissus hátradőlt a székében és rámosolygott Kátóra. Kátó szíve hevesen lüktetni kezdette, hogy felötlött benne egy gondolat. Ez azt jelenti, hogy már nem vagyok halálra ítélve? Narcissus bólintott.
Amint a megbeszélés véget ér, kiadom a parancsot, hogy vonják vissza az ítéletet.
Makró centurió is tisztázódott a vád alól?
Igen.
Tehát visszakerülhetünk a légiókhoz?
Hát mi mást kellene tennem két ilyen remek tisztel?
Kátó úgy érezte, hirtelen ismét szabadon tud lélegezni. Egy pillanatra azonban feltámadt benne a harag, hiszen egyáltalán nem is kellett volna halálos ítélettel sújtani. Aztán megenyhült és átadta magát a megkönnyebbülésnek, ami Narcissus szavai hatására lett úrrá rajta. A nyugtalanság elszállt. A kivégzés árnyéka, ami hónapok óta kísértette, most tova tűnt, és Kátó ismét bizakodva várta, mit hoz a jövő. Makróval hamarosan visszakerülnek oda, ahová tartoznak, és tovább szolgálhatják a sasokat.
Tehát értjük egymást, centúrió? Amíg csak éltek, egyetlen szót sem szólhattok a tekercsekről.
Igenis, uram, bolintott Kátó ünnepélyesen. Szavamat adom, és biztos vagyok benne, hogy ezt Makró nevében is mondhatom.
Biztosra veszem, hogy beszélhetsz a nevében.
Hirtelen kopogtattak az ajtón, mire Narcissus arra felé fordult.
Szabad!
Egy szolga lépett be a szobába, és meghajolt. Felszolgáltuk az ételt és a bort, uram.
Jól van!
A szolga meghajtotta a fejét, kihátrált a szobából, Narcissus pedig ismét a vendégei felé fordult.
Nos, úgy vélem az ügy véget ért. Mielőbb szeretném elolvasni a jelentéseteket. Amit elkészültetek velük, adjátok át az írnokomnak.
Narcissus felkelt a székéből, mire a többiek is felálltak. Aztán a császár titkár az ajtó felé tessékelte vendégeit, ahol kezet szorított Vespasianusszal, és tisztelet teljesen meghajtotta a fejét.
Ismét fogad hálámat mindazért, amit véghez vittél.
Vespasianus fáradtan bolintott, majd kilépett a szobából. Kátó Vitellius mellett állt, miközben a tribunus kezet fogva elbúcsúzott a császár titkárától. Narcissus meghajolt, amit Vitellius főhajtással fogadott. Kátó eközben észrevett egy bíbor színű anyajegyet Vitellius karján, közvetlenül a tunikája ujjának szegélyénél. Leginkább az alakja miatt akadt meg rajta a szeme. Csak nem egy hüvelyk hosszú és szinte tökéletes félhold alakú volt. Pontosan olyan, akár egy vadászíj.
E minden jót, Vitellius, mondta Narcissus. Szerencse kísérjen utadon.
Vitellius visszamosolygott a császár titkárára. Ó, biztos vagyok benne, hogy így lesz. Vége.